Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a jelenlévőket, illetve az interneten az előadást figyelő nézőket. Bizonyára mindannyian, akik itt vannak, illetve távolról nézik az előadásokat, tapasztalták azt a jelenséget, hogy a notebookjukon, amikor otthon a wifi-re forgalmaznak, vagy wifi-n keresztül interneteznek, bizonyos esetekben leakad a kapcsolat, akkor megyünk, jó esetben bedugjuk az Ethernet, tehát a húzalos interfészbe a húzalt, és akkor leállítjuk az előzetes interfészt, a Wi-Fi interfészt, kivesszük az inaktív állapotból a húzalos interfészt, tehát szóval macera van az interfészekkel, ahhoz, hogy dolgozni tudjunk a számítógépenkkel. Nyilván ezt a problémát nem csak önök, én is, nyilván mindenki ezt tapasztalja adott esetben. Magamnak feltettem a kérdést, hogy jó ez így? Hát nyilván nem jó, és utána néztem, hogy milyen megoldások körvonalazódnak, ezzel kapcsolatos tapasztalatot szeretném előadni, elmondani önöknek, nektek. Hát először is ugye az otthoni, meg kis céges környezetben lévő igényeknek az összefoglalása lesz egy rövid három szlájdos részben, utána az ebben a környezetben használatos technológiákat, itt ugye a Wi-Fi, a Broadband over Powerline, tehát a 230 voltos hálózaton keresztüli adatátvitel, az Ethernetről egy nagyon rövid kis felvillantás, illetve a Mokka. Utána pedig egy részletesebb bemutatása következik a megoldásnak, amit egy ilyen problémára javasol az IEEE az elkövetkezendő időszakban, és a végén egy nagyon rövid összefoglalás. Tehát az otthoni környezetben, és hívjuk akkor így inkább csak Soho otthoni környezetnek, a különböző átviteltechnikákat időben ugye párhuzamosan használjuk, illetve szeretnénk használni, hiszen van a megfelelő számítógépünkön egyszerre több rendelkezésre álló interfészünk, és nem csak a klasszikus Wi-Fi, illetve Ethernet, hanem akár a Bluetooth, illetve egyéb más IRDA és más interfészeket is. Hogyha belegondolunk abba, hogy ezek az interfészek egy időben rendelkezésre állnak, hát akkor miért ne használhatnánk egy időben, hiszen az egyes sávszélességeket összegezve sokkal nagyobb átviteli sebességet lehet elérni, már pedig az otthoni kisméretű hálózatokban is egyre erőteljesebben a sávszélesség igény, mint probléma létezik, hiszen multimédiás anyagokat házon belül, akár a saját videótárból, akár a televíziós set-top boxból szeretnénk magunknak kényelmesen elérhetővé tenni. Ehhez természetesen sávszélességre van szükség, anélkül, hogy költséges egyéb más átviteltechnikákat kezdenénk használni, hiszen jelenleg is rendelkezésre állnak ezek az interfészek. Ugyanakkor, mint ahogy azt láttuk, említettem, és mindenki tudja, nagyon macerás az otthoni hálózatokat menedzselni, igazából ez a probléma nincs megoldva. Tehát ahhoz egy kis informatikusnak kell lenni, hogy egy hálózatot kellőképpen ki tudjunk aknázni, hasznosítani a környezetünkben, és nyilván nem csak erről szól a dolog, hanem bárki számára könnyen használhatóvá kell ezeket a rendszereket tenni. A megbízhatóság megint csak egy nagyon fontos részletkérdés, tehát hogyha a több interfészen egyszerre történik a kommunikáció, akkor ugyanannak az információnak több csatornán keresztüli továbbítása sokkal nagyobb valószínűséggel célba jut a Soho hálózaton belül. Természetesen a vételi oldalon meg kell oldani a duplikátumoknak a letisztítását, de cserébe viszont egy sokkal nagyobb megbízhatóságú rendszer fog rendelkezésünkre állni. Nyilván az is egy igény, hogy jól van, de akkor ezzel ne a felhasználónak kelljen külön küzdenie, foglalkozni, hanem álljon rendelkezésre egy olyan szoftvereszköz, ami mindezt transzparensen megteszi, tehát valahol konvergálja ezeket az interfészeket, technológiákat, és egy abstrakciós, úgymond interfészen keresztül tudja megvalósítani ezt a dolgot. Tehát ezáltal egy teljes körű lefedettséget a lakáson, házon, cégen belül megvalósíthatunk, anélkül, hogy elkezdenénk újabb hálózati szegmenseket kiépíteni. És nagyon fontos természetesen a telepítésnek a könnyű megvalósítása ahhoz, hogy népszerűvé váljon. Az ajánlás az IEEE részéről egy olyan folyamatban lévő szabvány, ami jövőre fog elkészülni várhatóan, a klasszikus négy átviteltechnika, a legnépszerűbb átviteltechnika, a Wi-Fi, a Broadband over Powerline, az Ethernet és a Multimedia over Coaxialience MOCA technológiáknak az együttes használata ugyanazokon a nódokon keresztül, természetesen akár ezeknek a többszörös használata, tehát több Ethernet, több Wi-Fi egyszerre ugyanabban a számítógépben. Csak röviden a Wi-Fi-ről, tehát nagyon jól ismerjük, de azért érdemes észrevenni, illetve megemlíteni, hogy ez a 97-től 2013-ig, tehát durván 16 éves időszakban azért voltak nagyon fontos lépések, amik ugye a fejlődésében előrelés fontos mérföldkőnek számítanak. Hát ugye a különböző, például 2007-ben, amikor a különböző kiegészítéseket, Quality of Service, Security implementációkat egybeolvasztották, és gyakorlatilag 8 újabb változatot raktak egybe, ezáltal az intelligenciáját növelték meg. 2009-ben a MIMO-nak a megjelenése, 2012-ben újabb 10 darab implementációnak az egybe integrálása, ezáltal még intelligensebb, és természetesen folyamatosan a sávszélesség növelés, tehát 2013-ban már ugye az 1 gigabit per szekundumos Wi-Fi-kről beszélünk, ami 2014-ben az elméleti maximumot, a 7 gigabit per szekundumot fogja majd elérni. A Broadband over Powerline esetében itt ugye a táphálózaton keresztüli átvitelről beszélünk. Erre különböző megoldások léteztek, hol home plugnak hívták, hol PLC-nek, tehát PLC-nek. Ezek gyakorlatilag konvergálnak egymás irányba, és akkor tulajdonképpen a 1901-es IEEE szabvány fogja össze ezeket az implementációkat, és gyakorlatilag egy stabil, szabványos átviteltechnikát biztosít a húzalos, elektromos középfeszültségű hálózatokon. A jó öreg Ethernet most már az idén 30 éves, de ennél is látjuk, hogy komoly fejlesztések következtek be. Itt az ősidőkről nem óhajtok különösebben beszélni, tehát 2003, most meg már 2013, és még mindig csak 10 gigabit Ethernetről beszélünk, holott már ugye ott van a 40 gigabit Ethernet, 100 gigabit Ethernet, és 2014-ben a 400 gigabit Ethernet is rendelkezésre fog állni. Tehát nyilván itt az eszközökkel előrelépések fognak bekövetkezni az elkövetkezendő rövid időszakban, ahhoz, hogy a technológiai lehetőségeket kihasználják. A MOCA esetében itt is ilyen több 100 megabit per szekundumos átviteli sebességekről van szó. Fontos ugye azt érzékelni, tulajdonképpen ez egy ilyen cégek összefogásából, látunk erre már más szabvány esetében is kezdeményezés, ahol összefogtak a különböző területeken lévő cégek, és igazából a multimédiának a továbbítására vonatkozóan egy ilyen egyesületet, szerveződést tömörítettek, ami végül is kidolgozta az adott technológiát. Itt most többek között ugye a Broadcom, a Cisco, Motorola, tehát a nagy cégek, aztán az Alcatel, Lucent, Intel, Time Warner Cable, tehát látjuk, hogy a D-Link, Funai, Huawei, LG, tehát a nagy komoly cégek, amelyek nyilván a szórakoztatóipar és tulajdonképpen a multimédia továbbításánál érdekeltek, hogy jó minőségben eljusson az információ a felhasználókhoz, tulajdonképpen ezt a MOCA technológiát is segítik, illetve implementálják, mintegy segítve a felhasználókat a kommunikációban, az otthoni kommunikációban. Fontos, hogy ezek a technológiák léteznek, és természetesen mindegyiknek megvan a pontos helye, hogy hol célszerű használni, vagy az árköltség szempontjából, vagy a használhatóság, vagy egyáltalán a terepviszonyoknak megfelelően. Tehát nem mondhatjuk, hogy egyik a másikat helyettesíti. Nézzük a megoldást, illetve egyáltalán a virtualizációs, absztrakciós megoldást, amit itt az IEEE javasol. Tulajdonképpen azt mondja, hogy az 1,75-ös rétegben, hogy honnan is jön az 1,75-ös réteg, tehát ha az MPLS-re gondolunk, ugye az a 2,5-ös rétegben működő technológia, ami az Ethernet és az IP közé került be, tulajdonképpen azáltal, hogy az IP csomag fejrésze elé még beterül egy bizonyos tag, és azt rakja majd bele az Ethernetnek vagy az adat a kapcsolati rétegbeli protokoll adatelem rakrészébe. Itt meg tulajdonképpen a MAC és az LLC alrétegek közé kerül be egy újabb funkció, ami meglátjuk, hogy nagyon érdekes eredményeket fog okozni. Tehát egy több sohó technológia számára egy absztrakciós réteget javasol. Tulajdonképpen ezek a különböző egymáshoz viszonyítva heterogén technológiák számára egy közös, egy absztrakt Service Access Point interfészt biztosít, és ugyanakkor ezeket az interfészeket, a fizikai interfészeket dinamikusan kiválaszthatóvá teszi a forgalmazáshoz. Tehát attól függően, hogy milyen forgalom típusokat kell a számítógépnek a környezetével továbbítania, annak megfelelően az interfészeket választja ki, akár többet is egy időben. Bejön az end-to-end quality of service, nyilván a multimédia miatt a felhasználók irányába. Erőteljesen a másodlagos wifi bázisállomásoknak az autókonfigurálási lehetőséget is beleteszi, és egyszerűsítésképpen a skálázás, az energiamenedzsment, a titkosítási kulcsoknak a beállítását, a hálózati lefedettségnek a kibővítését, természetesen a topológiának a dinamikus felfedezését, útvonalválasztást, és nyilván a quality of service szinteknek a dinamikus egyeztetését és vezérlését, kontrollját. Tehát amiről beszélünk, az ez a köztes réteg, tehát a kettes rétegen belüli két fél réteg közé beékelődő funkció, ami egy absztrakt rétegként valósul meg. Tehát, mint tudjuk, a hálózati interfész kártyában benne van az alsó három fél réteg funkciója, rákerül a kártya driver, a device driver, és a fölött aztán jönnek az egyéb hármas rétegbeli és fölött egyéb más protokoll entitások, ezek mind-mind szoftverek. Ide egy újabb, tehát a piros rétegbe, vagy piros részre, egy újabb szoftver réteg kerül be, ami egy absztrakciót valósít meg. Tehát ha a pirosat ide húztuk volna, akkor az itt MPLS lenne. Itt most nem. Az absztrakciós réteg modell a következőképpen néz ki. Igazából szakít, itt már erőteljesen szakít az OSI koncepciótól abban az értelemben, hogy itt most két sík van, az adatsík, illetve a control sík. A control sík az belelát az összes alrétegnek az összes funkciójába, tehát igazából ellenőrzi, vezérli az alrétegeknek a funkcióit, illetve működését, ezáltal az erőforrás, mennyiség, pillanatnyi állapotát is felsőbb rétegek számára elérhetővé teszi, mutatja, ezáltal nyilván a felsőbb rétegbeli protokoll entitások dönteni tudnak, hogy most milyen csatornát használjanak fel az adott időérzékeny forgalmak továbbításához, vagy esetleg nem időérzékeny, hanem nagy mennyiségű adat továbbításához, több fizikai csatornán keresztül történjen a továbbítás a sávszélesség összegzés céljából. Tehát itt látjuk a klasszikus interfészeket, itt most egy Ethernet, de ezekből akár több darab szám is lehet természetesen. A Wi-Fi, itt van a BPL, valamint a Mokka. Ezeknek mindegyiknek megvan a saját működési mechanizmusa, közeghozzáférési mechanizmusa, semmilyen beavatkozás nincs ezen a területen. És ezekre kerül rá még az LLC és a Mac közé ez a bizonyos absztrakciós réteg. Itt találhatók ezek az úgymond 19.05.1-es interfészek, és az absztrakciós réteg érdekes módon nem csak a csomópont és a közeg közötti kapcsolatot, tehát kommunikációs közeg közötti kapcsolatot valósítja meg, hanem a különböző interfészek közötti, tehát különböző típusú interfészek közötti kommunikációt is, tehát akár egy host képes arra, hogy bridgeljen a Wi-Fi és a saját Ethernet között más csomópontok forgalmának továbbítása érdekében, tehát egy végponti csomópont akár bridge üzemmódban is részt vehet úgymond absztrakciós hálózaton belül. A control plane esetében itt találhatók a felsőbb rétegbeli entitások, itt van ugye ez a bizonyos abstract management entitás, ami nyilván a vezérlését végzi ennek a bizonyos 19.05-ös abstract szegmensnek, hálózatnak, és itt láthatjuk a management entitást, amely az alsó fizikai kártyán lévő funkciókat ellenőrzi. Valami hasonló dolgot kell elképzelni, mint az FDI esetében a Station Management funkció. A protokoll stack esetében láthatjuk, igazából vannak a különböző fizikai interfészek, ezek a hagyományos, klasszikus, általuk ismert protokoll elemekkel forgalmaznak, a szabványoknak megfelelően. Az absztrakciós rétegben van az absztrakciós keret, aminek ugye a továbbítása történik meg a különböző csomópontok között, és erre épül rá majd a felsőbb IP klasszikusan a legelterjedtebb IP, tehát egy fizikai csomópontnak egyetlen IP címe van, és több fizikai interfészen kommunikál egyszerre. Jelen esetben minden fizikai interfészen más-más IP címet kell állítanunk, ráadásul más-más networkből kell állítanunk, itt most ugyanaz az IP cím marad. Az absztrakt protokolladatelem szerkezete gyakorlatilag megegyezik az Ethernetével. A célcím, forráscím, EtherType, ami most jelen esetben 893 a hexa, a rak rész ugyanúgy 46-tól 1500 bájtig, és ott található a ciklikus redundancia kód, és lehetőség van a csoport címzésre is, aminek ugye meghatározott értéke található, és a control sheet számára pedig az üzenetek, control üzenetek, azok megint egy ilyen speciális formátumban továbbítódnak, nyilván felhasználva a létező négy vagy más klasszikus technológiának a protokoll adatelem küldési lehetőségét. Tehát az LLC esetében egy darab, tehát az absztrakciós rétegben egy darab fizikai cím van. Ezek mindegyik fizikai interfészen saját fizikai címmel rendelkeznek, és az absztrakciós rétegben tulajdonképpen egy szegmens alakul ki ezen kommunikáló csomópontok között, mindez 1,75-ös rétegben, és megvalósítja ezt a bizonyos MAC-to-MAC relay forwarding funkciót. A native bridgingen, tehát ami a klasszikus technológiák esetében létezik, nem bántja, abszolút nem befolyásolja. Az alsó megcímek nyilván változatlanul maradnak. Ezt a bizonyos bridginget az absztrakciós rétegben látni fogunk egy következő szlájdon képes megvalósítani, nagyon elegáns módon, a multicastot támogatja az absztrakciós rétegben, és különböző csomópont típusokat definiál, tehát endnode, illetve bridgenode. Itt két szegmens látunk. Az első szegmens az tulajdonképpen ez az endnode, a bridgenode, és a másik csomópontnak az első része, tehát itt találhatunk mondjuk egy Ethernet szegmensen található két csomópont, viszont a virtuális szegmens az idáig tart, hiszen a középső, tehát ez a második fizikai csomópont, ez bridge üzemmódban működik, azaz az Ethernet interfészén beérkező, mondjuk Ethernet interfészén, piros interfészén beérkező adatelemet átkonvertálja és a kék interfészén továbbítja, tehát akár USB-n, vagy akár, ha úgy tetszik, MOC-kal, vagy Wi-Fi interfészen keresztül, míg ez a másik csomópont éppen endnode üzemmódban működik, tehát ez a csomópont, meg ez a kettő egymással szegmensen belül kommunikálni tudnak. Ugyanakkor ennek a harmadik fizikai csomópontnak egy újabb fizikai interfésze, virtuális interfésze, egy másik szegmensben található, egy másik csomópont irányába. Tehát látjuk azt, hogy nagyon dinamikusan lehetővé teszi a fizikai interfészek virtuális vagy absztrakt szegmensekhez való rendelését, bővítve a sávszélességet, illetve az átviteli biztonságot is. A címzés esetében az absztrakt réteg protokoll entitások kommunikálnak absztrakt adatelemeket, amelyek tulajdonképpen az adatkapcsolati réteg vagy MAC rétegben lévő adatelemeken keresztül továbbítódnak. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az a nehézség, amit jelen pillanatban a kis hálózati környezetben tapasztalunk, ahol ugye különböző technológiák állnak rendelkezésre, nem akarunk egyiktől sem megválni, de ugyanakkor a használatuk nehézkes, és ennek a könnyítése érdekében nyilván javaslatra van szükség. Ennek a megoldásnak a javaslataként fogalmazódik meg az IEEE 1905.1-es szabvány. Nyilván elfogja, vagy megoldja a SOHO hálózatoknak a még nem menedzselhető státuszát is, tehát sokkal kényelmesen kezelhető rendszer lesz. Az absztrakciós réteg, az átlátható quality of service-t biztosít a személyi hálózatokban, egyszerű, együttműködik nyilván a 802.1-es LLC, tehát a kártyadriverekkel, viszont nagyon fontos, nem helyettesíti, tehát nem konkurenciát képez, pontosan ráépül a meglévő technológiákra, mint egy kibővítve, hatékonyabbá téve a meglévő rendszereket, és nyilván ennek a lehetőségnek a kihasználására nagy érdeklődés és nagy várakozás van jelen pillanatban is, amikor ugye várhatóan 2014-re a szabvány megjelenik, szoftver szabványról van szó, és használhatóvá válik operációs rendszertől és interfésztől függetlenül, segítve ezzel a kommunikációt. Köszönöm szépen!